küldetésének ideje elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt a tanítványai Jakab és János, így szóltak. Uram, akarod-e, hogy azt mondjuk, hogy szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az ember fia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Hát úgy gondolom, hogy a történet maga ismerős, a leírt dolog pedig azért enged egy kicsit bepillantani a tanítványoknak a gondolkodás módjába. Nem tudom, hogy minden tanítvány így gondolkodott, vagy csak ez a kettő, aki meg van nevezve, de mindegy. Csak hogy, ami az izgalmas az egészben, és amiért ezt a példát hoztam. Szóval ószövetségi dologra hivatkoztak, a kettő királyok egybe van leírva 9-16-ig, amikor Illés tizet kért, ószövetségi, ma azt mondanám, hogy bibliai. Másrészt, hát Illés tette az egyik legnagyobb próféta Izraelbe. Vettek a tanítványok egy bibliai példát, és meg akarták ismételni. Most ez bűn lenne? Jézus azt mondja, hogy rosszul gondolkodtak, figyeljetek. Amit rehivatkoztok, az úgy volt, az tény, de a ti gondolkodásotok rossz. Pedig kizárt, hogy ne lett volna a mindenhatónak ugyanaz a hatalma, mint itt és Illés korában, és így tovább, és így tovább, és így. Hogy ne lett volna jogos, szóval teljesen jónak tűnik a szituáció, és azt kellene mondanunk, hogy logika szerint nem volt ez semmi, ami kilógott. Mégsem jó a gondolkodásmód. Szóval amikor azt mondjuk, hogy különbség van a között, hogy Isten hogy viszonyult az Ószövetségbe az emberhez és az Új Szövetségbe, akkor ennyire gyökeres a különbség, hogy még az Ószövetségi történetet sem tudom egy az egybe áthozni az Új Szövetség területére. Szóval valami döbbenetes különbség. De nem csak a tanítványok voltak ilyenek, mert János 16-ban azt mondja Jézus az első verstől kezdve, ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez, és mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Szóval azt gondolják, hogy Istennek tetsző dolgot tesznek, miközben benneteket megölnek. Döbbenetes kijelentése Jézusnak, és ott van a teljes magyarázat, csak úgy tűnik, hogy könnyű. Nem ismernek sem engem, sem az atyát. Hogyan ismerem én a mindenhatót? Mert hogy a gondolkodásmódomat ez fogja áthatni, és a gondolkodásmódomból következnek a cselekedetek. Szóval, hogyan nyúlok a Bibliához? Úgy, ami le van írva, vagy úgy, ahogy megtanítottak ifjúkorom óta. Mert hát vagyunk itt néhányan, akik gyakorlatilag beleszülettünk abba, hogy keresztény családban éltünk, sok-sok biblia verssel találkoztunk, sok-sok tanítást hallottunk, és vajon a hitem az a megismert mindenható Istenen és Jézus Krisztuson nyugszik, vagy az atyák hagyományán, már bocsánat a kifejezésért. Elődeink jót akartak és jó szándékkal nyúltak az igéhez. De ők is emberek voltak. mi is azok vagyunk. Senkinek nem akarom azt mondani, hogy a teljesség és minden tudás nálunk van. Ez így nem igaz. A mindenható Istennél van mindez. De az atya ismerete az ellenben abszolút személyes. Szóval arra nem lehet azt mondani, hogy azért, mert a szüleim így viszonyultak Istenhez, akkor ez most csak így megy. Szóval nem. Megismerni őt. Nagyon-nagyon érdekes, hogy min alapszik a hitem. A Biblia kijelentésén, vagy mindazon, ami mellette van. A mellette azt értem, hogy csodák és egyéb ilyen dolgok. Min alapul a hitem? Mi az alapja? A csoda látható, a Biblia kijelent dolgokat. Van egy nagyon jó történet a Bibliában, szintén Lukács evangéliumában, a 16. versben, ahol van egy gazdag ember, meg van egy Lázár nevű koldus. És tudjuk, hogy hát a gazdag az gazdagságban él, a koldus koldulásból él. Aztán mind a kettő eltávozik erről a földről, és utána van egy nagyon érdekes dolog. A gazdag ember azt mondja Ábrahámnak, mert ugye a történetben Ábrahámot szólítja meg, akkor kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, az a Lukács 16-27-ben van, mert hogy van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, mármint Lázár, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta, nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Én az az ember vagyok, aki nagyon szívesen látnék halottat feltámadni. De ha soha nem látok, akkor mi történik a hitemmel? Azt mondja itt a példázaton keresztül Jézus, hogy ha a Bibliának nem hisznek, akkor mindegy, hogy mi történik körülötte. Akkor 100 és 100 halál feltámadhat, nem fogja meggyőzni őket. Egy nagyon egyszerű példában, a feltámadás után, János 20-29-ben azt mondja Jézus Tamásnak, hogy mivel látsz engem, hiszel? Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Szóval hit kérdése, hogy hogy viszonyulok egyáltalán a Bibliához, egyáltalán Istenhez. És azért a bibliai korban sem volt mindig az, hogy rögtön bekövetkezett a csoda. Mondom a történetet, János 4-ben van leírva, 49. verstől, János 4:49-től. A királyi tisztviselő újra kérte őt, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt, menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott, és elindult. És még útba jött, volt hazafelé, amikor a szolgái szembe jöttek vele. Ha megnézitek az időpontokat, legalább egy napi járóföld. Erre szoktam azokat a témákat mondani, hogy nem volt Facebook, nem volt internet, nem volt mobiltelefon, de még vezetékes se, semmi nem volt. Ennek az apának volt egy szava, amit Jézus mondott, hogy menj el, a fiad él. Adj valami biztosítékot. Nem volt. Ment egy napig hazafelé, és közben pörgött az agya, vagy nem él, él vagy nem él. Vagy nem pörgött az atya és az agya, és azt mondta, hogy Jézus azt mondta, hogy él, úgyhogy él. És amikor biztos, de Jézus azt mondta, hogy él, úgyhogy él. De, biztos, de Jézus azt mondta, hogy él. Nem tudom, melyik volt a kettő közül. Én az utóbbit tartom valószínűbbnek, mert ugyanúgy meg kellett vívnia a hit nemes harcát. Egészen addig, amíg szebben jöttek a szolgák, és azt mondták, igen, tegnap egy óra óta él. Hát akkor mondta Jézus. De odáig nem volt megfogható semmi. Ugye? Szóval hiszek a mindenható kimondott szavának, vagy várom a bizonyítékokat, hogy higgyek a kimondott szónak. No, akkor személyes feladványok következnek. Van egy nagyon jó igeversünk, Máté 6.30, nem egy igevers, hanem egy felszólításunk. Máté 6.31. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, hogy mit tegyünk, mit ígyunk, mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Szeretném nagyon-nagyon hallgatózva mondani, hogy ne aggodalmaskodj. Tudom, a környezet nem éppen rózsás. Se a háború, se ez, se az, se amaz. És mond, sorolhatnánk azt, ami ijesztő. A Biblia kijelenti, hogy ne aggódj, mert az atyád tudja, hogy neked arra szükséged van. És minek hiszel? Majd, ha már minden számlám ki van fizetve, és legalább napi x ezer forint még maradt, akkor elhiszem, hogy gondoskodott rólam, vagy most hiszed el, miközben üres a pénztárcád. Ez egy hétköznapi dolog, de az egyik legizgalmasabb felfedezése. A teremtés történet, tudom, hogy ki mikor olvasta. Ugye első nap azt mondja, hogy világosság, sötétség ketté választva, aztán a boltozat, az ég, meg a vizek, szárazföld, tenger, gyümölcsfák, fű, nap, hold, nappal, éjszaka, vízi élőlények, madarak, és utána következik az, hogy szárazföldi állatok és ember. Amikor Ádámot és Évát megteremtette a mindenható Isten, akkor minden készen volt. Minden. Ahhoz, hogy élni tudjanak, hogy jól érezzék magukat, hogy könnyedségben, boldogságban éljenek, minden készen volt. És mit látott ebből az ember? Semmit. De a mindenható mindent elkészített. Minden készen volt, és a kézbe beültette az embert. Azt az embert, akiről tudta, hogy x idő, és úgyis bedől a kígyónak. Mindent elkészített. Ha a teremtésnél ennyire odafigyelt, akkor Golgotai keresztnél nem még sokkal inkább. Akkor a Golgotai kereszt áldozatában biztos, hogy minden benne van, amire szükséged van. Biztos, semmit nem hagyott ki. Már első alkalommal se, de mennyivel inkább. Mindenről gondoskodott. Az egész harcod itt zajlik belül. Meg az, hogy látnom kell, de nem kell. Ha Isten azt mondja, hogy megteszem, akkor nincs, ami őt ettől eltántorítsa. Nem azt mondta, hogy te majd végignézed, amikor megteszem. Nem volt szó. Te majd érezni fogod, hogy megváltott vagy. Nem erről van szó. megváltottalak. Pont. Az a tekintély, az a hatalom, ami ott van mögötte, nincs, ami ebből a helyzetedből ki tudna mozdítani. Egyedül a szabad akaratod. Magyarul csak én tudom elrontani az egészet. Rajtam kívül senki. Pedig, hát azért elég nagy hangja van a mi ellenségünknek. Szóval tud kellően ordítani. Bár ugye, akik logikusan gondolkodtak, azok azt mondják, hogy hát az oroszlán annak megbolondult, ha üvölt, amikor ezért keres, hát csöndbe kéne oda lopózni az áldozathoz. Hát ha üvölt, akkor még fölhívja a figyelmet, hogy itt vagyok. Szóval, na mindegy. Nagy hangja van az ellenségünknek, igen. Úgy rá tud telepedni a hangjával és gondolatban, hogy ismerem a mindenható Istent. Amit az ige kijelent, az úgy van, és igen, úgy van, de azért legalább valaki támadna föl, hogy akkor elhiszték a többiek. Az az öt testvér. Hát nem. Szóval, amit Isten az igébe kijelent, az úgy van. Van ennek egy érdekes vonzata ennek a dolognak. Nevezetesen az, hogy de amit Isten kijelent, attól nem kérdezi meg, hogy ez neked tetszik-e. Mi emberek olyanok vagyunk, hogy szeretjük a dolgokat, ha úgy tetszik. De Isten azt mondja, hogy ez van. Hétköznapi példa, szóval senki nem kérdezi meg, hogy tetszik-e neked, hogy mekkora motor van a repülőgépre felszerelve. Ha repülni akarsz, akkor tudomásul kell venni, hogy kell ekkora motor hozzá. Voltak emberkék, akik ezt kitalálták, hogy ekkora kell. És hogy annak ekkora hangja van. Ha nem tetszik, hát mennyi gyalog. Sivatagon keresztül, hogy biztos nem lesz annyi hang. Hát kicsit hosszabb az út, de mindegy. Szóval, amikor Isten kijelent valamit, akkor ő nem azt mondja, hogy tetszik vagy nem tetszik, hanem hogy így működik. Tudod, amikor azt mondja, hogy bocsássatok meg egymásnak, akkor ez így működik. Nem kérdezi, hogy tetszik vagy nem tetszik. Működik. Ha megteszed, ha nem teszed, akkor nem a mindenható az oka annak, hogy nem működik. 5 Mózes 31.6. Direkt Ószövetségbe kezdek. Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Zsidóknak adja Isten, tudjátok, annak a nemzedéknek, eltűnt, elvonult Mózes néhány hétre, és már öntötték az aranyborjút. Annak a népnek azt mondja Isten, hogy nem hagylak el, és veled vagyok. A 8. versben, az 5 Mózes 38-ban megismétli, hogy ha esetleg az előbb nem hallottad volna, vagy nem akartad volna elhinni, maga az Úr megy előtted, ő lesz veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőle. Ne félj hát, és ne rettegj. Meg is, még egyszer, ha esetleg hihetetlennek tűnt az első. Istennek vannak ilyen hihetetlen dolgai. Az első gyilkost megjelölte, hogy nehogy bántsa. Ugye? Kain. Teszek rád egy jelet, hogy ne merjenek hozzád nyúlni. Hát gyilkos. Szóval, egy új szövetségit is, Zsidók 13.5. Ne legyetek pénzsovárok, érjetek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem nem hagylak el. Nem marad el tőled. Nem felejt el. Néha, amikor nem vagyunk, hogy kellően tudatosak, akkor még imádkozni is képesek vagyunk, hogy Uram, jöjj és látogass meg. Nem azt mondta, hogy nem megy el. Nem azt mondta, hogy nem hagy el. Akkor miért, miért kérem arra, hogy jöjjön, amikor itt van? Ahelyett, hogy azt mondanám, hogy köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm. Akkor a bőfencet csináltam, mint annak a rendje, de egy pillanatra sem hagytál el. Hogy igazából azért nem törtem össze magam jobban, és nem haltam bele, mert ott voltál, és a tenyereden hordoztál. Amikor Isten kijelent valamit, az úgy van. Róma 11.36-ban azt olvassuk, hogy bizony tőle, által és értele van minden. Övé a dicsőség mindörökké, amen. Tőle, általa és érte van minden. Nem értem, figyelj! Én ennek az egésznek a élvezője vagyok. Amit ő végez önmagáért, annak az áldása jut el az enyém. Nem én dolgozom érte. Teremtésnél se én dolgoztam, a Golgotai kereszten se én dolgoztam. Minden elkészít, és a kézbe beleültet. És azt mondja, hogy itt van. Az ember meg olyan, hogy fogja ezt a készet, elkezd gyártani szép elméleteket, és ott tart, hogy Isten tiszteletet végzett, mert megölöm az eretnekeket. Kimaradt az ismeret. Ha megismerem, ha a gondolkodásom módom átalakul az övére, ami úgy történik, hogy időt töltök vele, szemléljük az ő dicsőségét, és átformálódunk. Nem én dolgozok, nem én teremtem, nem én halok meg a bűnömért, hanem szemlélem az ő dicsőségét. És közben átformálódom. Nem erről ködök. Szóval, amit az ige kijelent, nem tehetsz kevesebbet. Értve tehetsz, csak el fog téríteni attól az áldástól, amit a mindenható elkészített. Amit az ige kijelent. Két igevers következik mind a kettő az egyszerű fordításból. A Márk 16.20, amikor azt olvassuk, hogy az apostolok pedig elmentek, és mindenhol kihirdették Isten üzenetét, az Úr együttműködött velük, és hitelesítette az üzenetet természetfeli jelekkel, amelyek kísérték az üzenet hirdetését. Ha Isten igéje van a szádon, azt fogják hitelesíteni a jelek. Ha valami jó gondolat van a szádon Isten igéjéről, lehet, hogy elvégzi a munkáját, és nem biztos, hogy jelnek kell követni. Mert hogy Isten sokféleképpen eléri el másik embert rajtam keresztül is, és időnként még azzal is, ami nekem föl sem tűnt, hogy ő ezt föl tudja használni. De ha az igét hirdeted, akkor a nyomába következő jelek hitelesíteni fogják, hogy ez Isten igéje volt. A Zsidók 2.4-ben ugyanezt, szintén az egyszerű fordításból, de maga Isten is bizonyította, hogy ez az üzenet igaz, jelekkel és csodákkal, sokféle természetfölötti jelenséggel és a Szent Szellem ajándékaival. Ezeket az ajándékokat Isten úgy osztja szét az emberek között, ahogyan ő akarja. Ha megtértél, akkor találkoztál a Szent Szellemmel. Mert hogy ő az, aki meg tud győzni a bűnös állapotodról, más nem. Ha találkoztál a Szent Szellemmel, akkor azt hiszem kellően kényelmetlen lenne úgy gondolkodni, hogy a szert szellem egy gyümölcstelen valaki. Ha nem gyümölcstelen valaki, már pedig lenne az, hisz isteni személy, akkor a Szent Szellem ajándékai ott vannak benned. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, mértékletesség. Nehogy bármelyikre azt mondd, hogy ebbe még növekedned kell. Hát nem hagy el. Ott él benned. A korintusi levélben azt olvasjuk, hogy nem tudjátok, hogy a testetek a Szent Szellem temploma. Ott van benned. Teljes energiájával, teljes hatásával, mindennel. Miért nem látom jobban? Talán nem egészen az igét mondom. Nem egészen úgy gondolkodom, ahogy megismerhetném Jézust a Golgotai kereszten, az ő áldozatán keresztül. Talán kicsit több a saját elképzelésem arról, mint amit ő kijelentett, és olyan dolgokat aggatok rá, hogy karácsonyfa belőle és a fa tűnik el. Szóval a hirdetett igét megerősíti jelekkel és csodákkal. De a hirdetett ige az nem kompromisszumképes. Az vagy ige, vagy akármi más. És befejezésül erre is van még egy igeversem. A Róma 3:4. Ez már az új fordításból, új fent. Sőt, azt kell mondanunk, igaz az Isten, így van. Az emberek pedig valamennyien hazugok. Hoppá! Hoppá! Amit Isten mond, az igaz. Ha ember mondja, benne van a tévedés lehetősége, de ha tévedsz, akkor nem az igazat mondtad, ha meg nem az igazat mondtad, akkor az hazugság. Persze, mi emberek tudunk ezt szépíteni, meg fényezni, hogy tudatlanság ez, az, amaz. Na de ha Isten kijelent valamit, akkor azt miért kell módosítgatnunk? Ki van jelentve? Ma délelőtt csak ezzel az egy témakörrel foglalkoztunk, hogy ne aggodalmaskodj, mert nem meg kell tőled, és tudom, hogy szükséged van hétköznapi dolgokra. Ne aggodalmaskodj. Ha Isten kijelenti, hogy mit csinálok vele, komolyan veszem, beleültetem a szürke állományomba, hogy bármi jön szembe, ez legyen az első reakció, hogy de az igaz, ki mondja, hogy ne aggodalmaskodj. Vagy hát kezdek ezt, azt, amazt gondolatokat kreálni, amiből hát valami lesz. A Jelenések könyvében azt olvasjuk, hogy a megdicsőült úrnak tűzszeme van. Tudod, az alap megvan, hogy mit építesz rá, ha fát, szénát, pozdorját, csak így ránéz, és semmivé lett. Meg se kell szólalni. Itt a Biblia kezünkbe, mint Isten szava. Kihirdetett igéje, amiben eláraszt bennünket minden dicsőségével és áldásával. És jobban hiszek én annak, amit látok, vagy Isten igéjének. Tudod, Isten igéjét tedd az első helyre. És figyeld meg az ige időket, amikor olvasod. Ha valami múlt időben van leírva, akkor az már megtörtént. Ha Isten kijelentése az egy folyamatos jelen, ami az idétlenségben nem nehéz elképzelni, az időben kicsit nehezebb, de hogy folyamatosan megvan. És igen, a Bibliának vannak olyan kijelentései, amelyek még a jövőben vannak. Mondjuk az, hogy letesszük ezt a por sátrunkat, és teljesen tudatosan az összes nyűgével együtt mindent itt hagyunk. Szóval Isten kijelenti magát az ő igéjébe. De ha nem ő valódi megismerésén alapszul a te hited, az egy nagyon veszélyes állapot. Tudod, az a legjobb hamisítvány az igaz mellett. Van erre is egy példa a Bibliában, amikor azt mondják, hogy hát uram, uram, hát nem a te nevedben tettünk csodákat, meg itt. Bocs, nem ismerlek benneteket. Na, ennél rosszabbat nem tudsz elképzelni. Tudod, majdnem hívő voltam, majdnem megtértem, majdnem meggyógyultam, és majdnem... Na, ennél rosszabb nincs. Az igét az első helyre. Ahogy kijelentette a mindenható. Jó. Szóval, ne aggodalmaskodj, Isten nem hagy el. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még közösen.